Áldás, békesség, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt ezen az Isten tiszteleten, azzal az ígével, hogy íme mi jó, mi gyönyörűséges, ha a testvérek együtt, egyetértésben vannak. Így gyűltünk össze most, két vagy akár több gyülekezet képviseletében is, Isten hozott mindnyájunkat, a Miskolc Tetenvári vagy más néven a Deszka templomi református gyülekezetben. Nagy szeretettel köszöntöm közöttünk dr. Szatmári Sándor nagytiszteletű úrat és kedves feleségét, dr. Szatmári Sándorné nagytiszteletű asszonyt Magdolnát, aki az igét fogja közöttünk hirdetni, és ennek a mai alkalomnak a célja többek között az, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk egymáshoz, mi reformátusok. Ennek a sorozatnak, ami ma indul, éppen ezért azt a címet adtam, hogy testvérek a szomszédból, hiszen szomszédai vagyunk egymásnak itt Miskolcon. Isten áldja meg az ige hirdetőjét, és bennünket, ige hallgatókat is, hogy az Úr dicsőségére lehessünk együtt.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked hálaadással, hogy fiad nevében hozzád fordulhatunk most is. Megvalljuk előtted, hogy életünk hatalmas küzdelmet jelent önmagunkkal, sorsunk terheivel, lelkünk szomorúságával, szeretteink sorsával és betegségével. Be van zárva felettünk az ég, és sokszor azt érezzük, hogy imádságaink nem jutnak el hozzád. De Jézusban magadra vetted szenvedésünket, és lelkünket felemelted a porból. Az ének szavaival mondjuk, porból kiáltok a magasban, halld meg kérésemet, ó, szállj le hozzám, hogy magamban megérezhesselek. Ó, nem futó árnyat kívánom, nem tűnő képedet, kegyelmed lényegét sóvárgom, szent lelked tégedet. Kérjük drága lelkedet, hogy lelkünk a halálból életre keljen, és magunkat teljesen átadhassuk neked, hogy üdvöret megnyerjük. Legyen áldásod együtt létünkön, és szívünket nyisd meg, Urunk, magad felé és egymás felé, hogy örülhessünk e mai közösség ajándékainak. Atyánk, Jézus Krisztusét kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló mostani üzenetét, amelyet olvasok Máté evangélium a 15. részéből, a 21. verstől kezdve a 28. verssel bezáróan. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tirusz és Szidón vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték. Bocsásd el, mert kiáltoz utánunk. Ő így felelt. Én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem, máshoz nem. Az asszony pedig odaérve, leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint akarod. És meggyógyult annak leánya még abban az órában. Kedves testvérek, hogy ezt az igét hoztam most elétek, az úgy dőlt el végül is bennem, hogy nagyon sok a beteg ember körülöttünk, a gyülekezetünkben, a barátaink körében, a nagyobb családunkban is, és úgy gondolom, hogy közöttetek is vannak betegek, akik hordozzák a sok-sok különböző betegségeknek a nyomorúságát, és az ember sajnos elérkezik egy olyan időszakba is, amikor az ember feladja. Amikor a sok-sok küszködés után azt mondja, hogy nem küzdök tovább, nem bírom tovább, feladom ezt a sok küzdelmet. Hát a történetből is hallottuk, hogy a kánaáni asszony is újra és újra nekiszaladt a dolognak, hogy ilyen profán módon fejezzem ki magam. Többször, amikor Jézus elutasítja, ő újra és újra küzd és harcol. Nagyon szép történet a kánaáni asszonyról szóló bibliai rész. Olyannyira, hogy az ember szinte belerendül, amikor ezt a történetet hallja. Csak első pillanatban az ember nem tudja, hogy hol van ennek a történetnek a kulcsa. Miért olyan szép? Mi benne az, ami elgondolkodtató, mi az, ami megállít bennünket, mi az, ami rendkívüli, ami megütközik a szokásainkkal, a gondolatainkkal, vagy ami arra indít bennünket, hogy a hitről elgondolkozzunk, és az Istennel való közösségünket erre az új alapra építsük fel. Kedves testvérek, keressük együtt azt a központot, ahol ennek az egész történetnek a szívével találkozunk, és úgy gondolom, hogy a Jézus utolsó mondatából kellene kiindulnunk, amikor azt mondja, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, ahogy akarod. És ezen bizonyára meglepődünk, mert az ember akar valamit, és az Isten azt mondja erre, hogy legyen úgy, ahogy akarod. Hát nem fordítva szokott ez lenni, hogy az ember ahhoz szokott hozzá, hogy Isten akar valamit az életünkbe, és mi belenyugszunk abba. Ha történik valami betegség, vagy gyász, vagy fájdalom a családunkban, akkor az ember azt mondja, hogy Isten akarta ezt, ő jól tudja, mi az ő akarata, miért kellett ennek így lennie, hiszen ő mindent, még a rosszat is, a fájdalmat is a javunkra fordítja. És ebben a történetben a Jézus akarata az, hogy ennek az asszonynak a kérése ne teljesüljön. Ezt mondja a tanítványoknak, és ezt mondja nekünk is, hogy most az ő gondolata egészen más. Kitér az asszonynak a kérése elől, kitér a tanítványok kívánsága elől, mert addig Jézus nem akar belekerülni a pogány világnak az életébe, amíg nincs itt az ideje. Tehát Jézus nem teljesíti ennek az asszonynak a kérését, és ez az asszony ennek ellenére kitart a szándéka mellett, elkezd az Úr Jézus Krisztussal birkózni, harcba száll, küzd, és ebben a küzdelemben az asszony győz, ami igen meglepő számunkra. És erre azt mondja Jézus neki, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, ahogy akarod. Kedves testvérek, ennek az igének a szépsége ott van, hogy az ember a maga hitével, imádságával, kérésével győz Istennel szemben. És ez valami egészen más. Ez minket is meg kell, hogy állítson egy pillanatra, a gondolatainkat, a hitünket, az imádságunkat átrendezésre kell, hogy késztesse, hiszen az ember úgy szokta gondolni, hogy az imádság belenyugvás abba, amit Isten akar. Hiszen ő a dolgokat elrendezte, elkészítette, és én az imádságommal belesimulok az ő akaratába, és azt mondom, legyen úgy, Uram, ahogy akarod. Igen, kedves testvérek, ezt így élték át századokon keresztül az elődeink, és így éljük meg mi is, de itt ebben az igében valami egészen újat kell, hogy megértsünk. Mégpedig az, hogy az imádság egyfajta harc, egyfajta küzdelmet jelent, amelyikben szinte az Isten gondolatát és akaratát akarom megváltoztatni, és Isten éppen ezt akarja. Azt akarja, hogy az ember küzdjön és harcoljon vele. Ő nem azt akarja mondani, hogy nálam minden örökre el van határozva, és azon nem lehet változtatni, hanem azt mondja, azt üzeni nekünk a mai igén keresztül, hogy ember, küzd és harcolj. És ez azt jelenti, hogy az imádságommal odafordulok Isten elé, és harcolok történetesen itt az asszony a beteg leányáért, vagy kinek-kinek az életében, éppen azért, amiért harcolnia és küzdenie kell, és nem feladni, különösen egy-egy betegség esetén. És ez jelenti az imádságot, és ez jelenti a hitet. Indulj el, küzdj, és ebben a küzdelemben, ebben fogod megkapni, amit én elkészítettem neked. Ebben a harcban fog megvalósulni a te boldogságod, a te életed és a te üdvösséged. Kedves testvérek, egy kicsit bizonyára kimozdít bennünket ez az ige, mert hinni azt jelenti, hogy imádkozni. Azt jelenti, hogy küzdeni, szembeszállni Istennel és azt mondani, igen, Uram, de én másképp gondoltam. És Jézus azt mondja ennek az asszonynak, valóban igazad van, de hallgass meg most engem is. Nekem is van mondani valóm a számodra. És Jézus azt mondja ennek az asszonynak, nagy a te hited. Kedves testvéreim, ez az asszony azt érezte, vagy úgy érezte, hogy imádkozni annyit jelent, hogy harcba szállni, küzdeni valamiért, egy ügyért, itt történetesen a leánya meggyógyulásáért, és Jézus azt mondja erre, hogy ez az a hit, amelyik nekem kedves, amit én elfogadok, és ez az a hit, amelyik előtt én is meghajlok. És milyen csodálatos dolog, hogy Isten meghajlik az ember hite előtt. Az ember igaz hite előtt. És hinni, imádkozni azt jelenti, hogy elindulni az életbe, mint egy hatalmas küzdelemre, tusakodásra, magával, Istennel, és Isten egyre többet nyit meg előttünk önmagából. Bele nem nyugodni abba, hogy csak annyi jutott nekem, mint ami eddig jutott, mert Isten adni akar nekünk sokkal, de sokkal többet. De ez a több egyedül csak ebben a küzdelemben nyílik meg, és ez az a hit, ez az az imádság, és ez az a csodálatos küzdelem, amiben szabad a hívő embernek belebocsátkozni. És tulajdonképpen azt akarja nekünk elmondani ez a mai ige, hogy ennek az asszonynak van akarata, van hite, és a Biblia nem azt mondja, hogy Isten az akaratunkat akarja megsemmisíteni, hogy le akarja győzni, hanem a Biblia erősen hangoztatja, hogy a hit egy bizonyos értelemben az akarat. Isten éppen azt akarja, hogy az én akaratom, amely a hitben jelenik meg, érvényesüljön, és ő ezt elfogadja. Isten azt akarja, hogy a hitem, az akaratom harcoljon Istennel, és küzdjön, és enged az embernek, és meghajlik az ember előtt. Tehát hitáltal küzdeni Istennel a többért, valamit többért. Ez az, ami ebben a történetben új, ami talán szokatlan a számunkra, ami talán első pillanatban idegen nekünk, de mégis a Bibliának a leghatalmasabb gondolataival egyezik. Mert gondoljunk csak arra például, hogy Jákob hogyan élte át az Istennel való küzdelmet. Jákob mindenáron szerette volna megnyerni az Isten áldását, megragadni, de végül is rosszul akarta, mert elindult egy olyan úton, amelyik hamis irányba vezette őt. Pedig akkor is, amikor menekülnie kellett, Isten megáldotta őt, és azt mondta, neked adom az áldást, amiért küzdöttél. De hosszú, nagyon hosszú utat kellett megtennie, és amikor visszajött erről a hosszú útról, életében akkor volt a döntő fordulat, akkor következett be. Nem tudta, hogy fog sikerülni, hogy fog alakulni ez a találkozás, mert ezt a találkozást megelőzte egy nagy-nagy küzdelem. A Mózes első könyve 32. részében le van írva ez a küzdelem, és azt olvassuk, hogy Jákob győzött ebben a küzdelemben, mert azt mondta, hogy nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Végül is az angyal úgy tudott győzni Jákob felett, hogy kificamította a csipője csontját. De Jákob meghallgatásra talált, és új nevet kapott, és az új neve Izrael lett. És tulajdonképpen az egész zsidó nép ebből a küzdelemből kapta a nevét Jákobnak, ebből a küzdelméből, mert Isten megáldotta őt. Látjuk tehát, hogy Jákob harcolt, küzdött az áldásért, új nevet, új jövőt és új életet kapott, és áldásá lett az élete, míg vele szemben Ézsau bizony nem küzdött ezért az áldásért. Neki minden mindegy volt. De ezt a közömbösséget Isten nem fogadja el. És nem fogadja el a mi életünkben sem, hogy az ő világával szemben közömbösek legyünk. Mert ahogy Ézsau nem lett az áldás hordozója, ugyanúgy a mi életünk is üressé és tartalmatlanná válik az Isten áldása nélkül, és különösen akkor, ha nem küzdünk érte. Kedves testvérek, volt és van ilyen hitküzdelem, mutatja ezt a kánaáni asszony története és Jákobnak a története is, és Izrael éppen Jákobnak az új nevéből kapta az áldást, és ez a hitküzdelem lett Izrael életének a középpontja is. De gondoljunk csak Ábrahám történetére. Maga is átélt egy hasonló nagy-nagy küzdelmet Istennel. Amikor Isten kimondta az ítéletet Sodomára, hogy pusztulnia kell, Ábrahám harcba szállt vele, és azt mondta Istennek, Uram, ha mégis lenne köztük 50 igaz, akkor is elpusztítod? És Isten erre azt mondta, jó, akkor ne pusztuljon el Sodoma. És ekkor Ábrahám azt mondta, de ha az 50-nek híja lenne, csak 40-en, 30-an, 20-an, vagy 10-en lennének, akik igazak, akkor is elpusztítod? És Isten megadta Ábrahámnak, legyen úgy, ahogy akarod. Ábrahám tehát küzdelemben, imádságban harcol Sodoma életéért, és megkapta Istentől. Kedves testvérek, ilyen Istenünk van nekünk, akivel lehet küzdeni hitáltal, aki engedi, hogy az ember meggyőzze őt, amikor az ember kéri az áldást, Isten megadja az embernek. És az új szövetségnek még egy történetére hadd utaljak, amikor Pál apostol a hajón utazik, és küzd az Istennel, hogy a hajón lévő 276 ember megmeneküljön, Pál apostol megkapta ajándékba ezeknek az embereknek az életét. De sorolhatnánk tovább a példákat a Bibliából, ahol küzd az ember az Istennel, és ebben a hitáltal való küzdelemben engedi Isten legyőzni magát, engedi, hogy az ember keresse a többet, ami számára el van készítve Istennél. Kedves testvérek, így lehet meghúzni a fonalat az Ószövetségtől egészen az Új Szövetségig, amelynek a végén Jézus Krisztus áll. És ennek a fonalnak az egyik ága az, amit olvastam a kánaáni asszony történetében, a hitnek erről a csodálatos küzdelméről. Isten engedi, hogy az ember beleszóljon, vagy egyenesen bele beszéljen az ő dolgaiba, engedi, hogy őt az ember meggyőzze, hogy az ember magáért vagy másokért szálljon sikra, és küzdjön, harcoljon, igaz hittel. Csodálatos dolog Istennel ilyen ima küzdelmet folytatni, amelyik többet kér még annál is, amit idáig kapott Istentől. Többet, Uram, mert Te tudsz adni. És Isten erre azt mondja, megáldalak, legyen úgy, ahogy akarod. Akkor nem fogom elpusztítani Sodomát, akkor megmenekül a 276 ember, és meggyógyul a kánaáni asszony leánya. Kedves testvérek, kérjük Istentől ezt a nagy-nagy hitet, amely ennek az asszonynak volt, ezt a könnyen meg nem alkuvó, ezt a mindenben bele nem nyugvó nagy-nagy hitet, amelyben ott van a többért való küzdelem, és az Isten országa kincseiért való küzdelem. Mert Isten ezeket az embereket megáldja. De vajon mi ilyen emberek vagyunk? Vajon mi ilyen keresztény emberek vagyunk? Egy kicsit is vajon hasonlítunk ehhez a kánaáni asszonyhoz? Mert aki nem küzd és nem harcol nap mint nap ezért a nagy hitért, onnan az áldás bizony el fog maradni. Kedves testvérek, áldjon meg Isten bennünket, és tegyen valóban ilyen harcoló és küzdő emberekké, hogy legyen az életünk olyan áldott, mint azoké az embereké, akikről most hallottunk ebben az igében. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük hálaadással igédet, amellyel megállítottál most bennünket, hiszen sokszor a mi hitünk lemondás és elfogadása a változhatatlannak. Sokszor nem merünk elindulni és küzdeni veled és az emberekkel, pedig most értettünk meg valamit abból, hogy a hitnek az igazi titka ebben a harcban van, és te megáldod a harcolókat. Te megáldod azokat, akiknek van akaratuk arra, hogy ajándékaidat megnyerjék, akik nem állnak meg a kapunál, akik nem tudnak lemondani a te világodnak a javairól, akiknek nem közömbös, hogy megnyerik-e a te ajándékaidat, megtapasztalják-e a te erőidet, és megnyerik-e a te lelkedet. Könyörgünk hozzád, lelked által készíts fel minket a hitnek erre az útjára, és az imádságainkat nap mint nap tedd ilyen küzdő harcos imádságokká, amelyikben a te királyságodnak javait, embereknek az életét, boldogságát, a világ megtartatását akarjuk tőled elkérni. Segíts meg bennünket, hogy ne tudjunk megnyugodni az áldás nélküli életben, amelyikben nincsenek jelen a jövendő világnak az erői és a mennynek az öröme. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor lemondóak vagyunk, és ez a nagy hit hiányzik az életünkből. Könyörülj rajtunk, és formáld az életünket úgy, hogy ez a nagy hit bennünk megjelenjen, és másokat is megsegítsen a hitnek erre az útjára vinni, ahol többet és nagyobbat lehet kérni tőled, mint amit eddig akartunk és kértünk. Formálj olyan közösséget, ahol emberek tudnak imádkozni egymásért, egymással való közösségben, egymást erősítve ennek a nagyobb hitnek a megnyeréséért. Kérünk, legyen áldásod rajtunk úgy, ahogy ezt most igében ígérted nekünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Köszönjük szépen a hirdetett igét. Hálásak vagyunk a megerősítésért, Isten áldott üzenetéért. Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk, és az jutott az eszembe, hogy milyen nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen hűséges, református lelkész házas pár elfogadta a meghívásunkat, és miközben itt ültem a Mózes székben, végig gondoltam, hogy milyen kegyelmes Isten, és milyen megtiszteltetés a számomra, hogy nekem megadatott, hogy annak idején teológián jól ismerjem, és tanítson, tanulhassak Csorba Lászlótól, dr. Nagy Antal Mihálytól, Viktor Istvántól, és még sorolhatnám az úgymond nagy neveket. És milyen megtiszteltetés, hogy együtt elfogadta meghívásunkat annak idején Szabó Dániel, főgondnok úr, aki talán ezekben a percekben is Isten igéjét valahol külföldön, vagy cigányok közt, vagy bárhol hirdeti. És milyen megtiszteltetés, hogy itt ülhetek egy ilyen professzor mellett. És legfőképpen nekem az a különleges, hogy az igazán nagy emberek a számomra, de szerintem mindnyájunk számára azok, akik nem harcolják ki a nagyságot. Akik nem lögdösödnek, meg nem emelik magukat, meg nem taposnak a másikra, hogy ők előre jussanak, hanem csak szépen, alázattal végzik a szolgálatukat Isten dicsőségére, és örülnék neki, ha Isten abban a megtiszteltetésben is részesítene engem egyszer, hogy ha éltet, és hogy 30-40 év múlva talán majd egy fiatal titán elmondhatja, hogy de jó, hogy az Almási mellett ülhetek. Egyelőre még nekem megtiszteltetés, hogy én itt ülhettem a Szatmári házaspár mellett. És nagyon örülünk, hogy itt vannak közöttünk, és bár vége felé jár a formális szolgálatuk a gyülekezetben, az Alsóvárosi Református Egyházközségben, de azért mi azt reméljük, hogy még sokáig tudják hirdetni Isten igéjét, vagy így, vagy úgy, mindenféle módon, ahogyan ő rájuk bízta az Úr. Amikor egy lelkész nyugdíjba megy, általában van, hogy még többet szolgál, mint aktív korában. Az én egykori lelkészem és Vadas Gyula bácsi így volt, nyugdíjba ment, és kérdeztem tőle, hogy milyen a nyugdíjas élet. És azt mondta, hogy Ferikém, nagyon ritka, hogy van üres vasárnapom. Hol ide, hol oda hívták, és ha elment helyettesíteni, vagy bármi, ott szintén megtiszteltetés volt a gyülekezet számára. Hát így megtiszteltetés, hogy itt vannak közöttünk, és én nem mondtam olyan különleges instrukciókat, hogy mit várunk el nagy tiszteletű úréktól, szerintem bármit mondanak, az a lelkünk épülésére van. Mivel az a címe az alkalmunknak, hogy testvérek a szomszédból, nyilván őróluk, illetve az általuk pásztorol gyülekezetről szívesen hallunk többet, de amit jónak tartanak elmondani, mindent szívesen hallunk. Át is adom a szót.
Kedves testvéreim, tulajdonképpen én nem készültem semmire most, tekintettel arra, hogy nem is tudtam, hogy mi lesz. Tehát nem is tudtam volna mit készülni. Igazában véve úgy egyeztünk meg Ferivel, hogy ő szeretne ezzel a délutáni alkalmakra egy-egy miskolci gyülekezetet meghívni, hogy beszélgessünk egymással. Hát én egy ilyen beszélgetésre gondoltam, és hát nyilván, hogy elkezdeném a beszélgetést azzal, hogy elmondanám, hogy kerültünk ide Miskolcra, mi csinálunk, mi a feladatunk, hogy dolgozunk, hogy él a gyülekezet. Tulajdonképpen 24. éve, hogy itt vagyunk Miskolcon. 1992-ben kerültünk ide. Az is nagyon érdekes volt, mert hiszen Parasznyán voltunk azelőtt, és Parasznyán nagyon jól éreztük magunkat, jól szolgáltunk, de én már akkor Budapesten az Országos Egyház tanulmányi igazgatója voltam, a Zsinaton a tanulmányi osztály vezetője, és elég kellemetlen volt bejárni Parasznyáról Budapestre. Tudnélik, a Zsinat, a száztagú Zsinat megadta az engedélyt, hogy ezt az osztályt, amelyik az Országos Egyháznak a tanulmányi ügyeit intézi, ezt lehozhassam. Tehát, hogy ne kelljen ott laknom Budapesten, felköltöznünk, amit én nem szerettem volna. De hát, mivel a feleségem a lelkész, Parasznyán is, itt is, én tulajdonképpen professzor vagyok 40 év óta, és tanulmányi területen dolgozom, de mindent együtt csinálunk a gyülekezetben. No, hát Azt történik, hogy egy alkalommal a püspöki hivatalból indulok, amikor szembe jön velem Kóris Lajos, a Miskolc alsóvárosi gyülekezetnek ez a nagyon-nagyon kiváló lelkésze, és azt mondja nekem, hogy nem jönnétek el alsóvárosra. Mondom neki, Lajos, én nem mehetek, nekem Budapesten van állásom, és kötve vagyok oda, de mondom, a feleségem elmehet. És akkor megyünk együtt természetesen. Azt mondja, jó, de a gyülekezet nem szereti a női lelkészeket. Mondja, hát széttártam a kezem, hogy akkor többet nem tudok most mondani. Erre azt mondja, hogy tudod mit? Ketten állapodjunk meg valamiben. Azt mondja, megígéred, hogy 3 szolgálatból 2 te végzel, akkor én megválaszthatom a feleségedet. Mondom, nagyon szívesen, örömmel, nekem ez nem jelent akadályt, én közben végezhetem a dolgomat. Budapesten vasárnap nem vagyok kötve, tehát nyilván, hogy örömmel mondok igen, de nem sokára kiderült aztán, hogy a gyülekezet egyáltalán nincs ellene a női lelkészeknek, inkább maga Lajos volt az, akinek a lelkébe bizonyos fenntartások vagy tövisek voltak, úgyhogy amikor őt már megválasztották, meg beítottak, a gyülekezet azóta is egyforma szeretettel ragaszkodik hozzá, és mi pedig fölváltva végezzük azóta a szolgálatot. Én továbbra is Budapesten a zsinaton maradtam, és nekem a könyvkiadás volt a feladatom. Majd mindjárt visszatérek az alsóvárosra, csak közben elmondom, hogy kint jártunk Svájcban, és 1987-ben, amikor engem 5 évre meghívtak oda vendégprofesszornak, és akkor úgy tűnt, hogy ki is megyünk. Tehát, hogy itt hagyjuk az országot, és egyelőre legalábbis erre az 5 évre. Már tulajdonképpen a költözés stádiumában voltunk, kezdtünk pakolni, és odakint én először is egy könyvet írtam, az volt az első dolgom, Moltmann professzor antológiáját írtam meg, tehát egész teológiai látását, gondolkozását, teológiáját, egy majdnem 500 oldalas könyve. Ez volt az első, amit ott megcsináltam, egy fél évig voltam akkor ott, még akkor egyedül voltam, és hát tudtam arról, hogy ott Svájcban van egy intézet, a Glauben in der Zweiten Welt, úgy hívták ezt az intézetet, a hit a második világért, vagyis azokért az országokért, ahol mi éltünk, ők harcoltak a vallásszabadságunkért. És engem roppant érdekelt ez a közösség. Elmentem, felkerestem őket, szerettem volna az igazgatóval beszélni. Megtudták, hogy honnan jöttem, azt mondták, az igazgató nincs itt. Nem ér rá. Másik alkalommal is elmentem, újra nem ért rá az igazgató. Erre Debrecenbe telefonáltam a barátomnak, Kocsis Elemérnek, akivel majdnem 10 évig a Biblia fordítás szolgálatában együtt dolgoztunk, Debrecenben, Budapesten, meg hol itt, hol ott, hogy ha ismeri ezt az igazgatót, ez egy hallatlan nagy tekintélyű diplomata volt. Tehát az egész Európában ismerték, Eugén Fossnak hívták ezt az urat. Elemér szólt neki, és a következő alkalommal, amikor megyek, akkor már nem mondták, hogy nincs otthon, hanem azt mondták, hogy szívesen lát, üljünk le. Leültünk beszélgetni, eltelt 1 óra, 1,5 óra, azt mondta nekem, hogy jó lenne, ha 1 hét múlva visszajönnék. Szeretné, ha folytatnánk tovább a beszélgetést. Mondtam, hogy örömmel, nagyon szívesen. Visszamentem 1 hét múlva, és azt mondja nekem, uram, önöknél 2 év múlva, tudnék 89-ben, egy óriás változás lesz. Mondja, kérdem én, hogy honnan tetszik tudni? Azt mondja, mi általában tudunk dolgokat. Általában mi tájékozottak vagyunk. Önöknél 2 év múlva egy óriás fordulat lesz. Nekem erről tényleg fogalmam nem volt. Azt lehetett látni, hogy alakulnak a politikai dolgok, de hogy ebből egy ekkora változás lenne, mint amilyen lett. Neki igaza volt. Azt mondja erre nekem, tudja, el van maradva Magyarország és a kelet-európai országok a teológiai képzés tekintetében. És mi ezen szeretnénk segíteni. Azt mondja, a legkonkrétabb segítség az lenne, ha egy könyvsorozatot indítanánk, és azt mondja, most, hogy beszélgetünk egymással, arra gondolok, hogy induljon Magyarországról ez a könyvsorozat, és a többi országokban pedig lefordításra kerülne az, amit mi elindítunk. Azt mondja, válaszunk is ennek egy címet. Hát gondolkoztunk, leültünk, azt mondja, hogy na legyen nemzetközi teológiai könyv. Jó lesz ez? Mondom, jó lesz. Ez azt jelenti, hogy indul Magyarországról, és a környező országokba is ezeket az anyagokat le lehet fordítani majd. És ekkor egy óriás fordulat az életünkben, tulajdonképpen az életünknek a fordulata ez a pillanat volt, amikor odafordul hozzám, és azt mondja, elvállalná? Mondom, hát hogyne? Hát hogyne? Hát engem a teológia érdekel, és én a teológiával foglalkoztam. Én nem lelkipásztor típus vagyok, bár szerettem igét hirdetni, szenvedélyem az ige hirdetés, de alapjában véve én tanítani szerettem. Én 40 év óta tanítok, és valahogy az a szenvedélyem, talán apámtól, anyámtól, mind a kettő pedagógus volt, örököltem, és hát hogyne, hát könyvet írni és tanítani, hát ez egy óriási lehetőség. Azt mondja erre, hogy kérem, mi mindent fizetünk. Az ön dolga csak annyi, hogy megtervezi a könyveket, megbeszéljük, hogy melyek lesznek azok, és ez kiadásra kerül, és ezeket a Magyarországhoz tartozó részek is, tehát Erdély, Kárpátalja, Szlovákia, Délvidék szintén megkapja mindet ajándékba. Mi mindent fizetünk. Azt mondja, tehát akkor elvállalja. Mondom, hogy ne elvállalom. Persze megmondom őszintén, hogy nem tudtam, hogy mit mondok ki, mert a következő mondat az volt, ami már egy megdöbbentő és megállító mondat volt, önnek akkor haza kell menni. De hát mondom, én most jöttem ide Svájcba, nekem olyan ígéretem van, hogy én itt 5 évig taníthatok, és kérem, azt mondja, ez csak Magyarországon lehet csinálni. Erre pár pillanat múlva azt mondtam, hogy akkor hazamegyünk. Persze a feleségem meg a fiam azt mondta, hogy lehetett ilyen marhaságot csinálni, hogy itt van egy lehetőség, Svájc óriási lehetőség volt. Aki nem ismeri Svájcot, az nem tudja, hogy ez micsoda távlatot ad az embernek. Nem akarok erről beszélni, mert most nem ez a központ, hogy ezt elmondjam, de meg kell mondanom, miután ennek a könyvsorozatnak a 100. példányát csináljuk most. Tehát ami akkor elindult, most a 100. jön. Tehát 100 könyvet kiadtam ebbe a sorozatba, írtam magam 40-et, és rengeteget fordítottam, szerkesztettem, és ez mindig él, tehát ezt vissza nem vonták a jelen pillanatban se. Na de a lényeg az volt, hogy tulajdonképpen elindítottuk a költözést, és minden megáll, mindent vissza. Most visszatekintve, mert hát azért már egy jó kis idő van mögöttünk, soha nem bántam meg, hogy akkor azt mondtam, hazamegyünk. Én soha azt, amit elértem Magyarországon ezzel, hogy én az Országos Egyház tanulmányi igazgatója voltam, és egy könyvsorozatnak a megbízottja, amit én magam úgy szerkesztettem, ahogy jónak láttam, a zsinat elnökének mindössze bejelentettem, de soha a zsinat elnöke közül egyetlen egy nem volt, aki azt mondta volna, ne így, hanem amúgy, tehát teljesen szabad voltam. Azon kívül ettől kezdve megnyílt előttem az út tanítani teológiákon, nagyon sok teológián tanítottam, itt Miskolcon 17 éven keresztül a Nagy Lajos Király Egyetemen, Budapesten vendégprofesszorként, patakon vizsgáztattam Debrecenbe, doktori vizsgákon, habilitáció, stb. Tehát én azóta állandóan, jelen pillanatban is, bármennyire én magam mosolygom meg, mikor azt mondom, hogy én jelen pillanatban tanszékvezető professzor vagyok Budapesten egy egyetemen. A 88. évemmel. Hát ez elképzelhetetlen, de miniszteri engedéllyel, tehát állandó akkreditációs engedéllyel. A Sola Scriptura teológiai főiskolán tanítok új szövetségi kortörténetet, tehát jelen pillanatban is tanítok, mert ez a szenvedélyem. Boldog vagyok, élvezem, hogy csinálhatom, és könyveket azóta megállás nélkül írok, kapok hozzá kegyelmet, segítséget. Most már nem a svájci intézet fizeti, hanem amikor Szászfalvi László átvette itt az államtitkári tisztséget, akkor ő bízott meg, és attól kezdve ő és Steinbach József püspök úr fizeti ezeket a könyveket, amik azóta is megjelennek folyamatosan. Most is az egyik a nyomdában van, a másik a nyomda előtt. Na de ezt a résznél lezárom, mert nem ez a feladatom, hogy erről beszéljek. Lényeg az, hogy hazajöttünk, és Alsóvárosba kerültünk, ahol boldog örömmel végeztük a szolgálatot, mert hiszen én is örültem, hogy igehirdetés is lehet a feladatom, és végezhetem a másik munkámat is. Na most, milyen volt ez a kis gyülekezet, ez az alsóvárosi gyülekezet, amelyet mi akkor megkaptunk? Vasárnaponként körülbelül 100-an voltak. Ezt minden túlzás nélkül mondhatom. Ünnepeken pedig még ennél is többen. Tudnélik, ez egy missziós gyülekezet. Ezt a gyülekezetet Kóris Lajos missziói szolgálatával alapította. Tehát ő ment evangelizálni itt Miskolcon az 1940-es éveknek a végén, és különböző tereken, különböző helyeken tartotta az alkalmakat, és nem volt gyülekezetnek megfelelő helye, nem volt, csak gyülekezet volt. Mert a gyülekezet az jött, az evangelizációs alkalmak megvoltak. És akkor ő úgy látta, hogy hát mindenképpen kellene építeni egy templomot, egy imaházat azért, hogy ez a missziós gyülekezet, amelyik él, ez tudjon berendezkedni. Mert hiszen anélkül, hogy parókia lenne, anélkül, hogy imaház lenne, anélkül nem lehet gyülekezetet fenntartani. Tehát elhatározta, hogy egy templomot épít. Na de 60 évvel ezelőtt, akkor épült a templom, 1953-ban nem lehetett templomot építeni Magyarországon. A legvadabb Rákosi korszak volt, amikor templom építésre engedélyt sehol nem adtak. Ellenben egy rendkívüli fordulat történt, mégpedig az, hogy Kóris Lajos nagytiszteletű úr igen szeretett emberekkel foglalkozni. Tehát ő egy igazi missziói lelkületű ember volt, és egy alkalommal az 50-es éveknek az elején oda megy hozzá egy asszony, és azt mondja neki, hogy nagytiszteleti úr, én a héten megyek külföldre, nekem van egy kisbabám, nem viszem magammal, leteszem a maga ölébe, kérem, törődjön vele, nevelje fel. Hát ez egy rendkívül nagy feladat, nem tudom, hogy én mit mondtam volna, ha nekem valaki egy ilyen kéréssel előáll. Ellenben Kóris Lajos azt mondta, hogy akkor itt a népkertben megállapodunk, leülök oda a padra, maga jön, a gyereket az ölembe teszi, és megy. Így is volt. A gyereket átadta Kóris Lajos nagytisztelet úrnak, ő pedig fogta, és ezt a gyereket felneveltette. Na most később kiderült, hogy ebből a fiúból a minisztériumban valami magasrangú ember lett. Felmegy hozzá, és azt mondja, hogy fiam, nem szoktam kérni semmit azért, hogy én téged felneveltelek, de most én szeretnék egy templomot építeni. Intézd el, hogy engedélyt kapjak rá. Azt mondja erre, hogy Lajos bácsi, ezt nem lehet megcsinálni. Magyarországon ma templomot építeni nincs az a kapcsolat, amivel én ezt meg tudjam csinálni. Hát akkor adj valami tanácsot. Azt mondja, erre egy házat lehet venni vagy építeni, amelyik semmibe se különbözzék a szomszédháztól. És hogy ez belül hogy van kiépítve, ahhoz senkinek semmi köze. Tehát belül ez lehet egy imaház, de kívül ez több, mint egy ház nem lehet. Na hát Kóris Lajosnak elég volt ez. Ő nagyon ügyes ember volt, és megépítette a házat Baross Gábor utca 3 szám alatt, amelyik a világon semmiben nem különbözött egy másik háztól, amíg valaki csak kívülről nézte. De amikor bement, egy gyönyörű imatermet talált, mert ezt ő építette ki. Na most hozzá kell tennem, hogy nem egészen ebben a formájában, mert a többi már a feleségemnek a dolga, mint ahogy az egész gyülekezetnek a vezetése az elmúlt 24 éven keresztül minden munkájával együtt, szóval ő tud szervezni, intézni, irányítani, vérében van, szóval ezt ő tudja. Én abszolút nem értek ehhez. Én megírok egy könyvet hamarabb, mint valamit ilyesmit megcsináljak. Na és amikor a kárpótlásból kaptunk pénzt, akkor azt mondtuk, hogy na valamit lehetne csinálni, hogy templomnak lássék ez a ház, és az összes 9 ablakot, mindet kicseréltette, nagyon szép templomi ablakok vannak rajta, egy harangtornyot is építetett hozzá, amelyik ott kinnál, és ahol szól a harang, gyönyörűen meg van építve, olyan, mintha oda tartozott volna mindig ahhoz a házhoz. Mégpedig szól benne 4 harang lemezről. Tudnélik, a gyülekezetnek volt egy partner gyülekezete Siegenben, Siegen-Weidenau, Németország, ahol én személyesen a lelkésszel úgy kapcsolatba kerültem, hogy egy időben egy országos látogatás során én éppen ott laktam, és vasárnapot predikáltam Siegenbe, és utána pedig egyszer ő jött egy magyar konferenciára, és mondja, hogy ő a repülőtértől tovább nem tud menni, segítsünk rajta, Berekfürdőre kell menni. Hát elmentünk érte kocsival, természetesen elvittük Berekfürdőre, és utána azt mondtuk, hogy jöjjön el a gyülekezetbe, szolgáljon nálunk. Azt mondta, nagyon szívesen. Utána azt mondtuk, hogy nem lehetne partneri kapcsolatot felvenni a gyülekezettel. Azt mondta, hogy a presbitériummal megbeszéli. Kialakult ez a közösség, és ők Siegenből jöttek ide, mi mentünk oda, mi ott predikáltunk, ők itt predikáltak. Tehát volt egy kapcsolat, partneri kapcsolat a gyülekezettel, és az ottani 4 harangot egy lemezre felvette, elküldte, úgyhogy minden vasárnap ennek a 4 harangnak a hangja szól ebben a harangtoronyban, amelyik megépült. Tehát tulajdonképpen most már templomi jellege van ennek az épületnek, ami azelőtt nem lehetett. De minden esetre az alapot Kóris Lajos vetette meg, és minden köszönet a övé, aki a gyülekezetbe később is nagy szívességgel és odaadással szolgált, mert egyébként egy nagyon-nagyon jó igehirdető volt, missziói jellegű igehirdetéseket tartott, szóval áldott szolgálata volt az egész Egyház megyében. Annyi bizonyos, hogy ez egy parányi gyülekezet, tehát ez Miskolcnak majdnem a legkisebb gyülekezete. Azt hiszem, hogy egy van kisebb talán. De ennek semmi jelentősége nincs. Legalábbis kezdetben, nagyon hozzáteszem, kezdetben nem volt. Mert amíg a misszió élt, ez a gyülekezet is élt. Tehát mondom, körülbelül 100-an jártak, és hát tele volt a templom. Persze jó 5 év óta már ez nem így áll. Tudnélik, más az a falusi gyülekezet, amelyiknek van egy történelmi gyökere, amelyik hordozza, tehát nemzedékek nőnek fel, apáról fiúra, adják át, ez Alsóvárosban nincsen. Ott egy missziói közösség jött össze, akik közül megöregedtek, elhaltak, elmentek, és a szokásos betegség a fiatalok nem jöttek konfirmáció után, meg egyébként is honnan jöjjenek, hát ez nem egy tőzsőkeres, hagyományos gyülekezet. Ezek a fiatalok, ezek iskolákból jöttek, ahol a feleségem tanított, és utána mindegyik visszament a saját gyülekezetébe, csak ott konfirmáltak. Tehát, hogy a gyülekezet kezdett fogyni, annyira, hogy a felénél is kevesebben vagyunk most már. Tehát, ahogy Feri, nálatok nem fogy a gyülekezet, alapjában véve, mert tudom, hogy istentiszteletek ugyanolyan telítettsége folynak, addig ez a gyülekezet jellegénél fogva nem maradhatott fenn, úgy, ahogy fennmaradt. Nem akarom megmondani ma is, mennyien voltak, mert szánalmas, szóval 28-an voltunk, hát szóval szánalmas. Régebben, amíg az ifjúsággal is megvolt a kapcsolat, mert volt egy iskolája is, ami azóta már levált a gyülekezettől, ünnepeken, nagyon szép karácsonyi ünnepek, egyéb alkalmak voltak, amik hát telítették a gyülekezetet, nem csak 100-an, hanem 120-150-en voltak. Rendeztünk alkalmakat, és nagyon-nagyon szép volt, azt mondhatnánk. Szóval lefele megyünk, mi is a nyugdíj fele természetesen, bár mondom, hogy jelen pillanatban még szolgálunk, de Feri említette, hogy ezen a határon vagyunk. De jelen pillanatban még szolgálunk, és a gyülekezetnek öröme van a szolgálatokban, mi nekünk is örömünk van a gyülekezetben. Meg kell mondani, hogy egy családias jellegű gyülekezet ez. Tehát olyan értelemben, hogy egy közösség vagyunk, egymásról tudunk. Tehát nincs olyan, hogy a másikat ne ismerni. Idegen nem szokott jönni hozzánk. Ismerjük egymást, tudunk egymásról, látogatjuk egymást. Közösségben vagyunk egymással. Ez jellemzi az alsóvárosi gyülekezetet, ez a belső melegség, egymáshoz kapcsolódás, szeretett közösség, barátság. De mondom, most is legalább 6-8 olyan családot tudnék mondani, ahol beteg van, mégpedig olyan beteg, aki nem valószínű, hogy lábra tud állni. Tehát kihullanak, elesnek, úgyhogy a gyülekezet majd későbben hogy fog igazán magára találni, ezt nem tudjuk. Ez az, amit tömören, röviden a gyülekezetről el tudnék mondani. Annyit fűznék hozzá, hogy nem vagyunk elcsüggedve, azért sem, mert annak ellenére, hogy ekkora visszaesés van anyagilag, a hozzájárulás, a persejpénz, ugyanazt a szintet tartja, és ki tudunk jönni a bevételekből. Hozzá kell tennem, hogy megint ez a feleségemnek az ügyességén múlik, hogy ő meg tudja teremteni azokat a forrásokat, ahonnan a gyülekezet megkapja az anyagi támogatást. Megint nem értek semmit hozzá, csak azt tudom, hogy 3 millió valamennyi a költségvetés zárószámadás, vagyis, hogy ugyanaz a szint, ami mondjuk 5 évvel ezelőtt volt anyagilag. Hát ez emberileg hihetetlen, mert hiszen a gyülekezetnek a választói névjegyzéke 150 jelen pillanatban. 150. Tehát hihetetlen kevés a létszám, de az odaadás, az adakozás, az összetartás, a szeretet, meg kapcsolataink, meg ezek a külföldi kapcsolataink is eddig nagyon sokat segítettek. Szóval mindez vitt bennünket előre, és hát nem vagyunk elcsüggedve, csak mondom, hogy ezek a tények, amivel mindig számolni kell.
Hát köszönjük szépen. Áldásos volt ez első alkalom is, testvéreinket megismerni egy kicsit közelebbről, innen a szomszédból. Nagyon örültünk a igehirdetés bizonyságtételének, aztán pedig a beszámolónak, és szeretnénk majd a kapcsolatokat tovább folytatni. Isten áldását kérjük a Miskolc alsóvárosi gyülekezetnek is, a pásztorainak is. Köszöntjük a gyülekezetet nagy szeretettel, és sok erőt kívánunk a továbbiakban is, az élethez, a szolgálathoz, mindenhez, amit Isten a testvérekre bíz.
Kedves testvérek, vegyük Istennek áldását. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a ti gondolataitokat és szíveteket a Krisztus Jézusban.
Amen.